Nagy szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő kedves gyülekezetet, a testvéreket, az apostol szavaival is szeretném ezt a köszöntésemet megtenni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket. 222. dicséretünket fogjuk énekelni, az első 7 versét, és így kezdődik az első vers. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk és közös ígére figyelésünk, megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét nyitott szívvel. Nehémiás könyvét folytatjuk, a 12. fejezethez érkeztünk, és a 27. verstől kezdődő ige szakaszt hallgathatjuk most meg Krisztián tolmácsolásában.
Áldás békesség! Tudom, hogy Ferinek azért többek között azért tetszik Nehémiás könyv, mert nagyon pontosan felsorolja azokat a neveket, amik amik lehet tudni, hogy ki mit csinál pontosan, mikor, hol. Ez most nem lesz olyan sok. Hallgassuk meg, hogy hogyan történt Jeruzsálem falainak felavatása. Jeruzsálem falainak a felavatásakor mindenütt felkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg az avatás ünnepsége, és örvendezzenek hálaadással, énekléssel, cintányírokkal, lantokkal és citerákkal. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a netófájak falvaiból, Bét-Gilgálból, Gebba és Azmávet vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építették maguknak falvakat. És miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falakat is. Azután felküldtem Júda vezető emberét a fal tetejére, és felállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. Az egyik jobb felé indult, a várfalon, a szemét kapu felé. Utána Hósájá ment, és Júda vezető emberének a fele. Továbbá Fazarjá, Ezrá és Mesullám, Júda és Benyámin, Semájá és Jirmejá. A papok közül pedig harsonákkal vonult Zekarjá, akik Jónátán fiai, aki Semájá fia, aki Mattanyá fia, aki Mikájá fia, aki Zakúr fia, aki Ászáf fia volt. Azután a hozzátartozói Semajá, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Meáj, Netanél, Júda és Hanáni. Dávidnak, az Isten emberének a hangszereivel. Élükön Esdrás, az írástudó haladt. A forráskapunál egyenesen fölvonultak Dávid városának a lépcsőin, a fal följáróján Dávid palotája mellett keletre, a vízikapuig. A másik hálaadóinakat pedig bal felé haladt, én mentem utánuk, azután a nép fele a falon. A kebencék tornya mellett a széles fali, azután Efraim kapu, az ókapu, a halkapu, Hananiel torony, és a mélyált torony mellett egészen a lyukkapuig. Isten lyukkapuig mentek, és megálltak a börtönkapunál. Majd fölállt a két hálaadó énekkar az Isten házában, és felmegyütt az előjárók fele, meg a papok. Eljákin, Masszéjá és Minyámin, Mikájá, Eljóénaj, Zekarjá és Hananyá, harsonákkal, továbbá Masszéjá, Semajjá és Eleázár, Uzzi, Johanán és Malkijá, Élám és Ézer. Azután énekelni kezdtek az énekesek, Izraiá volt a karmajuk. Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örvendeztek, mert az Isten nagy örömet szerzett nekik. Az asszonyok és a gyermekek is örvendeztek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben. Amen.
Isten tegye mindannyian számára áldottá most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk, hanem megértői és szívünkbe fogadói is. Értek is most együtt szívünk alázatával menjünk Istennek színe elé, és szólítsuk meg őt imádságban. Urunk Istenünk, színint hallott ige hallatán egy nagy, téged magasztaló, dicsőítő, neked hálát adó közösség képe jelent meg előttünk. Sok-sok ismeretlen név, személy, de mégis az, ami összeköthet minket velük, hogy téged jöttünk mi is magasztalni és dicsőíteni. És szeretnénk, Urunk, mi is sok helyről érkezvén együtt hódolni te előtted. És Urunk, az a szívünk vágya, hogy ez a hódolatunk eljusson te hozzád, kedves legyen te előtted. Akár mivel is megtörténhet, ami ennek a fölolvasott ige szakasznak a végén hallható volt, hogy Jeruzsálem környékén messze elhallatszott a dicsérő szó, a magasztaló ének. Szeretnénk, Urunk, mi is téged úgy dicsőíteni, magasztalni, nem csak itt és most és ezen a helyen, hanem a mi életünkben szüntelenül, hogy az messzire ellátszódjék, hogy annak híre legyen, üzenete legyen mások számára. Urunk, kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel ajándékozz meg most is minket, hogy tudjunk rád figyelni, téged vágyakozó szívvel és nyitott szívvel keresni, és hogy az emberi csetlő, butló szó hallatán is a te szavadat értsük meg, mely megszólít minket személyesen. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Amen. Kedves testvérek, hallottuk tehát Nehémiás könyve 12. fejezetének egy részletét, és a számot, ha kimondom, hogy 20. fejezetnél tartunk, akkor ez már sokak számára talán árulkodó is, hogy közeledünk ennek a bibliai könyvnek a végéhez. Már csak egy fejezet következik, jövő vasárnap kerül erre sor. És a felhangzott igéből az is kiderült, hogy egy nagy lezáró esemény valósult meg Isten népe életében, ott és akkor Jeruzsálemben. Miután felépült Jeruzsálem kőfala, egy nagy dicsőítő közösségé vált Isten népe. Nehémiás összehívta őket, hogy felavassák, felszenteljék a megépült kőfalat, Jeruzsálem falait. Ez a könyv egészét tekintve is arról szólt, hogy hogyan épült föl egy városfal, de csak részben szólt erről. Ez a bibliai könyv, mert nem győztem hangsúlyozni, hogy mindeközben nem csak városfal felépítéséről szól ez a könyv, hanem az Isten népe felépítéséről. Hogy hogyan épül föl egy népnek a hite, és ez az utóbbi, a nép hitének a felépülése, egy kicsit nehezebb volt talán Isten számára, mint a kőfalak felépítetése. Minket is szeretne Isten építeni. Most is azért gyűjtött össze mindannyiunkat, hogy ezt a vágyát, ezt a szándékát megvalósítsa. Mi, akik templomot szeretnénk építeni, Isten előbb szeretne minket felépíteni. Ez is sokszor elhangzott már közöttünk, hogy talán azért nem épült még fel a mi Széchenyi városi gyülekezeti otthonunk, mert Isten még nem fejezte be a szívünkben az ő építő munkáját. És Isten, amikor ezt a tervét nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy szeretne minket felépíteni, akkor jól tudja, hogy honnan jöttünk, hogy milyen alapjai vannak az életünkben az ő építő szándékának, milyen alapokkal érkeztünk, akár ide, erre a mai Isten tiszteletre is. És úgy szeretne minket megszólítani egyenként, hogy az egy személyes, megszólító, építő üzenet legyen számunkra. Jeruzsálem kőfalai kőből építették, nagyon objektív, mérhető, nagyon szép, széles fal lehetett, hogyha körbe lehetett sétálni a várost a tetején. A mi életünk, amikor Isten kezébe veszi és elkezdi építeni, nem ilyen egyforma, meg nem ilyen mérhető, hanem nagyon szubjektív, nagyon egyéni módon keresünket Isten, mert Isten úgy tekint ránk, mint művészi alkotásokra. Egyen-egyenként vizsgál meg minket, és folytatja ott az ő építő munkáját, ahol esetleg abban maradt, vagy ahol szükség van rá. Mert ugye Jeruzsálem kőfalainak az építése is azért vált szükségessé, mert óriási repedések, hasadások, rések tátogtak ezen a falon. Le volt omolva nagyobb része. És Isten ezt szerette volna helyreállítani az ő népe védelme érdekében. A mi életünkben is vannak rések, vannak repedések. És éppen ezért Isten mindegyikünk életében szeretne munkálkodni, szeretne az ő építő munkáját végezni. És előfordulhat, hogy valaki azt gondolja, hogy én keresztény ember vagyok, Jézus Krisztusnak az életemet átadtam, ő az én üdvözítőm, ezt örömmel vallom, és nincs szükségem arra, hogy ezt már Isten tovább munkálja bennem. Most hát azt szeretném mondani, hogy ez nem így van. Ez tévedés, ha valaki ezt gondolja, mert igaz, hogy van üdvösségünk Jézus Krisztusban, ha benne hiszünk, benne reménykedünk. Isten folyamatosan szeretne építeni minket. Szeretné gyógyítani az életünket. Szeretné egyre inkább helyreállítani mindannyiunknak az életét. Ha nem vagy keresztény, és úgy hallgatod most ezt az ige hirdetést, akkor pedig fontos azt tudnod, hogy Isten szeretne új alapra helyezni. Egy sokkal stabilabb, sokkal biztonságosabb, szilárdabb alapra, mint amely alapon eddig az életed volt, és emiatt nagyon bizonytalan voltál. Isten új alapra szeretné a szívedet, az életedet helyezni, és elkezdeni az ő építő munkáját benned. Mikor fog ez a munka befejeződni? Itt azt látjuk Jeruzsálem kőfala esetében, hogy volt egy pont, egy nap, amikor a felszentelésnek az ünnepe elérkezett. A mi életünkben Istennek ez az építő munkája, ez folyamatos, egész életünk végéig tart. De van egy bizonyosságunk, hogy aki elkezdte bennünk az ő munkáját, befejezi Jézus Krisztus napjára. Tehát a földi életünk egy folyamatos épülés, építkezés, fejlődés és gyógyulás. És Isten ezt a munkáját végtelen nagy türelemmel végzi. Türelmesen végzi a munkát. Türelmes hozzád, türelmes hozzám. Hozzám egy kicsit nagyobb türelemre van szükség, de mindannyiunk életére nézve igaz ez, hogy Isten türelmesen végzi az ő munkáját bennünk. És éppen ezért talán nem is indokolatlan a kérdés föltenni, hogy te mennyire vagy türelmes. Egy részben magaddal, önmagadat illetően, akár másokkal. Ezt a kérdést egy pillanatra álljunk, és tegyük így föl. A világon a keresztény embereknek kellene a legtürelmesebbeknek lenniük, mert Isten végzi türelemmel az ő munkáját bennük. És mivel irántam türelmes az én Uram, ezért ebből azt következtetem, és kellene, hogy következzen, hogy én is türelmes vagyok másokkal, akikben szintén munkálkodik valahol, valamilyen módon az Úristen. Az is fontos, hogy amikor látjuk ezt az összképet, tehát Jeruzsálem kőfalainak a megépülését, és előttünk van már a felszentelésnek a pillanatában, akkor lássuk azt, hogy a falak nem önmagukért épültek, hanem az emberekért. Hogy az embereknek legyen védelmük, akik ott éltek, azon a vidéken, abban a városban, hiszen oda menekülhettek, ha még nem is jeruzsálemi lakosok voltak, és ez védelmet jelentett számukra. Isten szeretné mi életünkben is az ő építő munkáját végezni, ami szívünket keresi, értünk történik az, amit Isten el akar végezni. Szeretne formálni, gyógyítani, hogy elkészüljön, felépüljön a mi hitünk. Azt olvastuk a 27. versben, Jeruzsálem falainak a felavatásakor, mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg az avatási ünnepséget, és örvendezzenek hálaadással, énekléssel, cintányérokkal, lángokkal és citerákkal. A felavatás képe van előttünk, és ha gondolkodunk ennek a kifejezésnek a jelentés tartalmán, akkor körülbelül úgy írhatjuk ezt le, hogy az Isten kezébe helyezni valamit, átadni az Istennek, felavatni, az Isten kezébe helyezni, tenni. Egyébként ez a szó, itt az eredeti szövegben egy érdekes és ismerős kifejezést jelent. Az eredeti szövegben a Hanuka szó szerepel itt. A Hanuka szó a felszentelést és a megtisztítást jelenti. Egy karácsony felé közeledve tudjuk, hogy a zsidók számára egy fontos ünnep következik. És a léviták és a papoknak az volt a feladatuk, hogy megtisztítsák részben önmagukat, a népet, sőt, mi több, a kapukat, meg a várfalat. Tehát mindent tisztítsanak meg. A megtisztulás az egy fontos kifejezés ebben a fejezetben. Talán adódik a kérdés némelyünkben, akik hallgatjuk Nehémiás könyvének a történetét, az ott leírtakat így követjük figyelemmel, hogy hát már egy nagy megtisztulás volt a nép életében, az előző fejezetekben, pont erről olvastunk. amikor felolvasták a törvénykönyvet, az halván az egész nép egy szívvel, egy lélekkel leborult az Úr előtt bűnbánattal, megvallották azt, hogy ellene éltek annak, hogy Isten törvénye előírt, eléjük tárt, és egy nagyon nagy, mély megtisztulás volt jellemző Izrael népe életében. Miért kell újra megtisztítani az embereket, amikor elkészült ez a kőfal? Megtörtént korábban. Kérdéssel válaszolok. Miért kell rendszeresen tisztálkodni? Költői a kérdés bizonyára, mert mindenki jól tudja, hogy óhatatlanul piszkosak leszünk, bekoszolódunk, és a rendszeres tisztálkodás emiatt szükséges. De egy másik kérdést is hadd tegyek föl. Jézus Krisztust elfogadtad megváltódnak? És amióta elfogadtad, követtél elbűnt? Tudjuk a válaszokat. És nyilvánvalóan ezért van szükség újra és újra a megtisztulásra. Mert amiképpen a mi testünk beszennyeződik a hétköznapi élethelyzeteiben, ugyanúgy, ami lelki életünk is csorpul, megtörik, annak ellenére, hogy nem ez a szándékunk. Péter történetét bizonyára mindenki ismeri, amikor Jézus az utolsó vacsora alkalmával vesz egy mosdótálat, meg egy törölközőt, és a tanítványait körbe járja, hogy megmossa a lábukat. És amikor Jézus Péterhez ér, akkor Péter nagyon határozottan tiltakozik. És azt mondja, hogy ez nem történhet meg. És akkor Jézus ott nagyon érdekes dolgot fogalmaz meg Péter számára, és azt mondja neki, hogy ha ezt nem teszem meg veled, akkor nincs semmi közünk egymáshoz. Akkor mi nem tartozunk egymáshoz. És akkor Péter ló túloldalára rátesve azt mondja, hogy akkor ne csak a lábamat mossd meg, hanem a fejemet is. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem, erre van csak szükség most, mert hozzám tartozol, hogy a lábadat megmossam. És ez a kép nagyon jól kifejezi azt is, hogy szükségünk van nekünk keresztény emberként arra, hogy rendszeresen odaálljuk Isten jelenlétébe, és engedjük, hogy tisztává tegyen, hogy megtisztítson minket. Miért fontos ez a kérdés? Azért, mert imádni Istent, és őt dicsőíteni, és neki hálát adni, csak úgy, és csak akkor lehet, hogyha ez megtörtént az életünkben. És itt egy nagy imádó közösség van előttünk, Izrael népére nézve, hogy mennyire vagy kész Istent imádni, az annak a függvénye, hogy mennyire vagy kész magadat engedni megtisztítani Jézus Krisztus által. A megtisztított szívű ember tud tiszta kezeket fölemelni, és tudja, hogy Istent magasztalni. Tehát előttünk most egy Istenre dicsőítő, Istennek hálát adó sereg van Izrael népe esetében. Nagyon sok mindent kapott ez a nép az ő Istenétől. Felsorolni is lehetetlen lenne. Hálát adni azt jelenti, hogy megköszönöm, amit kaptam. És mit jelent Istent dicsőíteni? Azt jelenti, megvallom, hogy kinek ismertem meg őt, aki dicsőítek. Milyennek ismertem meg Istent. És itt már nem azt sorolom ebben az esetben, hogy mi mindent kaptam, hanem azt sorolom, hogy kicsoda ő. A hálaadás és a dicsőítés összetartozik, de az egyik ki is egészíti a másikat. Itt ebben az esetben, ebben a dicsőítő seregben azt látjuk, hogy Isten magát dicsőíti Izrael népe. Fontosak az ő ajándékai is, amelyeket kaptak, de sokkal fontosabb az ajándékozó, akitől mindezek erednek, és mindezek érkeztek hozzánk. Isten népének nagy kiváltsága ebben a világban, hogy ismeri nem csak az Isten ajándékait, hanem az ajándékozót is, akitől származik mindez. És vele lehet közösségben, és őt imádhatja. El tudjuk-e mondani azt, hogy kinek ismertük meg mi Istent az életünkben? Kicsoda ő számunkra? Vagy csak még az ajándékainál tartunk, hogy azokat számolgatjuk plusz vagy mínuszos szaldóval. És ez azért fontos, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, mert igazából véve nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Isten jól tudja, hogy ő kicsoda. Ezzel teljesen tisztában van. Viszont nekünk van szükségünk arra, hogy kicsoda Isten, azért, hogy komolyan vegyük őt. Vagy még komolyabban vegyük őt. Mert sokszor kisebbnek gondoljuk őt, mint amilyen valójában. Nem véletlenül választottam a mai istentisztelet kezdetére ezt az éneket, hogy nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Ezzel kezdtük az istentiszteletet. És belegondoltam, hogy szoktunk mi nagy hálát adni Istennek? Hát, ha őszinték vagyunk, akkor olykor-olykor a kis hálákat adunk neki. Hogy igazán nagy hála van-e a szívünkben? Adunk-e nagy hálát az mi Urunknak? Elfelejtjük az ő csodatetteit, vagy magunknak tulajdonítjuk azokat, elfelejtjük, hogy ő segített meg minket. És Nehémiás ezt jól tudva, és az emberi léleknek ezt a gyarlóságát ismerve, összehívja Izrael népét egy nagy, dicsőítő, hálaadó alkalomra. Pontosan azért, hogy Isten népe ne essen bele ebbe a hibába, hanem együtt magasztalva az Urat, oda kerüljön, ahová való az Isten népe. Isten magasztaló, dicsőítő közösségé legyen. Éppen ezért Nehémiás tehát fontosnak tartja ezt az eseményt, és nem csak egy ünnepséget szervez Nehémiás, hogy méltóképpen lezárják az 52 napon feszített templomba végzett munkát, hanem hogy a nép szíve gyógyuljon, a helyére kerüljön Isten népe. Három gyümölcsről szeretnék még beszélni, amely a hálaadás és a dicsőítés következménye a mi életünkben is, és Izrael népe életében is nyilvánvalóan az volt. Az első, a hálaadás és Isten dicsőítése először is azért fontos, mert megőriz minket a csüggedéstől. Nagyon sokszor az ember életében, és Izrael népe életében, és ott Jeruzsálemben bénítólag hathatott a múlt, az, ami történt Isten választott népével. És összehasonlítgatják mindig azzal, ami éppen van, hogy milyen volt régen, és milyen most. És ennek következtében elcsüggedhettek volna. Mire gondolok egészen pontosan? Ugye felépült a templom, erről olvastunk már korábban. Na de hát ez a templom a Salamonihoz képest csak kicsi halvány mása. És össze lehet így hasonlítani, és egy ilyen csüggedést okoz az ember szívében. Vagy itt van a kőfal, amit most szentelnek föl. Hát Nabukodozor idejében, amikor a babiloni seregek körülfogták Jeruzsálemet, hát azokhoz a várfalakhoz képest ez sokkal kisebb, keskenyebb, talán alacsonyabb, és nem tudjuk a pontos méretkülönbségeket, de nyilvánvalóan nem volt olyan robusztus, olyan tekintélyt parancsoló, mint annak idején. És Izrael népe akár jobban mondhatta, hogy ez csak egy falacska, amit mi most itt építettünk. Kedves testvérek, nagyon sokszor minket is kísért ez a gondolat, hogy most ez nincs, most az nincs az életünkben, vagy ez kevesebb, mint volt korábban, vagy nem úgy működnek a dolgok. És igen, a életünkben is bénítólag hat egy-egy ilyen megállapítás, akár mi tesszük ezt, akár mások, a mi életünkre. Izrael népe életében megvolt annak a veszélye, hogy nem kerül helyére a múlt, és ez rosszul hat a jelenre. De hogyha elsorolnák azt, hogy mi mindent kaptak Istentől, akkor ez fölbátorítaná a szívüket. Nem csüggedne a szívük, hanem megbátorodna. Sőt, hogyha az ajándékokról, az ajándékozóra fordítanák a figyelmüket, akkor még inkább megbátorodhatna a szívük. És erre hív minket is Isten, hogy vegyük ezt észre, és ezért fontos a hálaadás és a dicsőítése Istennek. Hogy a csüggedést, azt tudjuk a hátunk mögött hagyni, és helyette erre a bátorságra jutni, hogy Istentől sok mindent kaptunk már. A másik gyümölcse annak, hogyha az ember kész hálát adni, dicsőíteni Istent, hogy Isten megőrzi őt ekkor az elbizakodottságtól, az előzőnek az ellentétje. Mert mind a kettő veszélyezteti az embernek a szívét. A csüggedés is, és az elbizakodottság is. Érdekes az ember szív, hogy mind a kettőre egyformán hajlamos és egyformán kísértés lehet számára. Mert ott Izrael népe abban a helyzetben bizony mondhatta volna azt is, hogy hát nem vagyunk akárkik. Ilyen ellenséges környezetben, amelyben fel kellett építenünk 52 nap alatt egy kicsin sereggel ezt a nagy kőfalat, ez bizony komoly teljesítmény. Büszkék lehetünk magunkra. És hogyha itt némelyek elkezdik dicsérni saját magukat, akkor ennek nyilvánvalóan az a következmény, hogy ezáltal Isten kisebbül a szemükben. Egyre kisebb lesz. Mert ha magamat emelem föl, akkor Isten kisebb lesz az életemben. Hogy talán némelyik azt is gondolták, hogy milyen nagy összefogással vittük véghez mindezt, ami megtörtént, ami mögöttünk van. És micsoda nagy kitartás jellemez minket. Milyen pozitív emberi tulajdonságok ezek. És mi ezt el tudtuk élni, ezt meg tudtuk valósítani. És nyilvánvalóan, hogyha így gondolkodik az ember, akkor az Istentől kerül távolabb. Most hát Nehémiás jól látja ezeket a veszélyeket, hogy elbízzák magukat, hogy kisebbnek látják Istent, mint valójában, és ezért hívja őket arra, hogy gyertek, dicsőítsük együtt Istent, adjunk neki hálát, és tudatosan soroljuk föl mindazt, amit ő végzett. Mert igaz, hogy összefogtunk, de kitől jött ennek a szándéka, ennek a gondolata, ennek a lehetősége, ennek az ajándéka, hogy mi összefoghattunk Istentől. Mert valóban nagy dolgot vihettünk véghez, sok gáncsoskodás és ellenségeskedés ellenére, de Isten volt az, aki megőrzött és megóvott minket, amikor az egyik kezünkben vakolókanál volt, a másikban pedig láncsa. Akkor is Isten óvott és oltalmazott meg minket. Erre hívja tehát Nehémiásot, Isten népét, hogy vegyétek ezt észre, és ne legyetek elbizakodottak, mert ővé minden dicsőség. Erre hív minket is Isten, hogy adjunk neki hálát és dicsőítsük őt. A harmadik gyümölcs az pedig az, hogy megőrzi az embert az aggodalmaskodástól. A jövőre vonatkozó aggodalmaskodásra gondolok elsősorban. Azt gondolom, hogy ez is egy jól ismert érzés mindannyiunk számára. Ki ne aggodalmaskodott volna közülünk. Mindennapos tapasztalat sajnos. És nagyon sokszor ez meg tudja métejezni az életünket. És ott akkor Izrael népe is talán ennek a kísértésében élt, hogy igen, fölépítettük ezt a nagy kőfalat Jeruzsálem körül. De hát ebben nem lehet megélni. Mi lesz tovább? Hogyan folyik majd tovább a mi életünk? Aztán olyan kevesen vagyunk még mindig. Jönnek-e még mások is visszatérően a nagy birodalomból? Vagy csak mi leszünk ilyen kevesen, akik most együtt vagyunk. És lehetne sorolni ezeket az aggodalmaskodó kérdéseket, gondolatokat. De a mi életünkben is nem így van ez, amikor elkezdünk aggodalmaskodni, akár magunk miatt, az egészségünk miatt, akár a gyermekeink miatt, akár a jövő miatt, akár a népünk miatt, a akár ennek a világnak a dolgai miatt egyre több aggodalmunkra okot adó jelünk van, és bizony a szívünket hamar körülfonja az aggodalmaskodás. Nehémiás azt mondja, minden okunk megvan a reménységre. Mert Isten az, aki eddig megsegített minket, ő az, aki megtart mindannyiunkat a jövőt illetően is. És az, amit eddig kaptunk, tapasztaltunk, az csak a kóstolója annak, amit Isten készített az ő szeretők számára. Megvan ez a reménységünk. Olyan stabilan, olyan rendszeresen, visszatérően, mint amilyen az aggodalmaskodás szokott lenni az életünkben. Fontos lenne, hogy keresztény emberként ebben növekedjünk, ezt tanuljuk meg egyre jobban, hogy nem az aggodalmaskodás, hanem a reménység az, amire Isten lelke vezet és indít minket. A hálaadás és a dicsőítés így teszi helyére a múltat, a jelent és a jövőt. Jó ezt látnunk ebben a bibliai fejezetben, és szeretne Isten vezetni minket, hogy a csüggedés, az elbizakodás, az aggodalmaskodás helyett egyre inkább Isten felé forduljon a szívünk, és lássuk azt, hogy kicsoda ő a mi életünkben. És végezetül még egy gondolatot szeretnék ide a testvérek elé hozni. Az Izrael népe számára nagy örömhír az az volt, hogy felépült Jeruzsálem kőfala. Ennek örvendeztek ott együtt, közösen. És ez egy nagyon fontos esemény volt valóban, kétségtelenül. De én egy másfajta örömhírről szeretnék most szállat adni, amely előre visz minket az új szövetség üzenetéig. A mi számunkra az örömhír az nem az, hogy felépült egy fal, hanem hogy leomlott egy fal. Leomlott egy fal, ami minket elválasztott Istentől, amely köztünk és Isten között akadály volt. Amely falat talán mi építettünk föl, akkor, amikor Istentől eltávolodva, vagy éppen Istennek hátat fordítva értük az életünket. A Biblia úgy nevezi ezt a falat, hogy bűn. És fontos ezt tudnunk, hogy Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy ezt a falat lerombolja, teljesen porrá zúzza, és a minket elválasztó dolgokat mind-mind megszüntesse. Talán mindannyiunk előtt ismert az a mozzanata a passió történetnek, Jézus szenvedése történetének, amikor Jézus ott van a kereszten, ennek a világnak és a mi életünknek minden bűn terhét magára véve és elhordozva, és a legvégén azt mondja Jézus, hogy elvégeztetett. Ki mondja ezt a szót? És az evangélisták följegyzik, hogy ekkor a templom kárpitja föntről lefelé ketté hasadt. Ez mint egy erős fal volt a szentek szentje és a szentély között. A között a két tér között, ahová az emberek még beléphettek, és a között a tér között, ahová már nem léphetett be az ember, csak a főpap. Kedves testvérek, erről van szó. Jézus Krisztus ezért jött, hogy ezt a válaszfalat, ezt a elválasztó függönyt, ezt ketté hasítsa, ezt lerombolja, ezt megszüntesse. Éppen ezért úgy mehetünk most Isten jelenlétébe, hogy semmiféle fal, függöny, bűn, nyomorúság, semmi nem választhat el minket őtőle, ha Jézus Krisztusban bizakodunk. Másrészt Jézus úgy beszél magáról, hogy én vagyok az ajtó. Ugyanezt a gondolatot akarja Jézus ezáltal kifejezni. Rajtam keresztül mehettek az Atyához. Én vagyok az út, csak is általam. Ez az a megoldás az életünknek, amire hív most minket Isten, hogy valóban helyreálljon a múltja az életünknek, a jelene is és a jövője is rendben legyen. Erre hív Isten minket, és engedjük, hogy az ő hívásának engedjünk most, engedjünk újra, és kerüljünk ilyen módon az Isten jelenlétébe és az Istennel szemben. személyes kapcsolatban. Amen. Énekkel folytassuk a Isten tiszteletünket válaszolva a igei hirdetés üzenetére. A 809. dicséretet énekeljük, annak mind az 5 versét. Isten nevét dicsérem szívem.
Nem tudom, hogy van-e a testvérek szívén bizonyságtétel. Igen, Pálika. Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Én a hálaadásról szeretnék bizonyságot tenni, hogy mennyire fontos az életünkbe, és mennyire nem szép szóval élve, most nem jut más kifejezés, kifizetődő naponként hálát adni, és mennyire jó dolog hálaadással kérni mindent az Úrtól. Ezzel kapcsolatos megtapasztalásom, mint egy 20-23 évre tehető, amikor is a Szabó Zsuzsa lelkész asszonynak a egyik ige hirdetése arról szólt, hogy milyen fontos az életünkben a hálaadás. És engem ez akkor annyira megérintett, hogy én attól kezdve tudatosan figyeltem arra, hogy minden nap hálát adjak, és arra is figyeltem, hogy ne egy listát vigyek az Úr elé naponként, hanem hálaadással kérjek mindent. És én nekem ez a sok nehéz élethelyzetemben végtelen nagy biztonságérzetet jelentett, és hogy ezzel még másokra is tudunk jó hatással lenni, és az Úr hol, mikor, milyen módon tud használni bennünket mások épülésére is. Körülbelül 13 éve Hévízen a gyógykezelés alatt egy olyan szobatárssal ajándékozott meg az Úr, aki fóti gyülekezeti tag, és már több évtizede a Biatorbágyi otthonban szolgál, és nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy lelki testvérek vagyunk, és minden nap a reggelt közös imával kezdtük, és az estét közös imával zártuk. Egyébként megéltük a mindennapi dolgokat ott minden ajándékával, amivel megajándékozott az Úr a kezelések alkalmával. És ami miatt ezt elmondom, az az, hogy fölváltva imádkoztunk egyik nap ő, másik nap én, és amikor eljött a kezelés vége, és elbúcsúztunk, akkor ő a következő szavakkal búcsúzott tőlem: hálás vagyok Istennek, hogy téged adott nekem szobatársnak, és hogy te általad megtanulhattam hálaadással imádkozni. Köszönöm az Úrnak ezt az ajándékot, és köszönöm a lelkészasszonynak is, hogy elindított ezen az úton, és így élhetem a mindennapjaimat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldás, békesség!
Köszönjük szépen Mártikának!
Engem is szólalmat egy gondolat, és igyekszem nagyon röviden elmondani, mert ezek a rések, engem ez ragadott meg, hogy keresztény ember életén is lehetnek rések. Mártika jól be tudja azonosítani az évszámokat. Nagyjából 8 évvel ezelőtt én elmentem egy gyógyító jelenlét konferenciára, nem magamtól, nem az önszántamból, a férjem hívott, vagy mondhatom, hogy unszolt, hogy menjek már el, mert nekem legyen a jobb dolgom volt, de úgy is gondoltam, hogy nem is igazán van nekem erre szükségem, hát rendben vagyok, tehát hogy nincs semmi gond, most csak az időmet fogja, tehát egy hétvégémet elveszi, ez nekem sok, tehát sokat dolgom nem. De aztán csak elmentem, és azt hittem, hogy úgy rendben vagyok, és a legelső előadás alkalmával a lelki pásztor arról beszélt röviden, hogy hogyan állunk az Úrral való járásban, hogy egyenesen állunk, és kapcsolódunk hozzá, vagy vannak elbörpüléseink, elhajlásaink a bűn miatt, és hát ez volt a téma. És akkor egyszer csak úgy kiszólt, hogy hát akkor mondjuk el együtt azt, hogy Isten jó. Mondjuk el hangosan azt, hogy Isten jó. Most itt énekeltük az énekben, hogy jó vagy, hű vagy. És én akkor hangosan nem tudtam kimondani azt, hogy Isten jó. Nem voltam képes kimondani azt, hogy Isten jó. Szívesen csinálnék egy tesztet most, hogy ki az, aki teljes szívből ki tudja mondani azt, hogy Isten jó. A másik ilyen, tehát folyt tovább az előadás, és akkor a másik ilyen kiszólása volt felénk, hogy ugye, mert hogyha rendben vagyunk Istennel, akkor el tudjuk mondani, ide tesszük a kezünket a szívünkre, és kérte, hogy tegyétek ide a kezeteket a szívetek, és mondjátok azt, hogy Krisztus él bennem. Ez volt a következő, amit még a kezemet sem bírtam a szívemre tenni. Nem, hogy hangosan kimondani. És nem azért, mert nem hittem, hanem vallottam én, hogy ő az Úr, és hogy mindent átadok neki, csak gyakorlatban. Tehát, hogy összességében azt mondtam, hogy itt vagyok, Uram, mindenem a tiéd. Egy ilyen globális imádság elhangzott gyakran számból, csak a hétköznapokban meg nem adtam át a mindent, hanem a kezembe tartottam a dolgokat, és nem ő volt, hanem én voltam az, aki sokat a kezembe tartottam, és intéztem, és ahogy jónak láttam, viszonylag tudtam, hogy mi az, ami biblikus, de nem őt engedtem dönteni, hanem én döntöttem, hogy mi lesz a jó, és mit hogyan intézek. Hát nekem ez annyira döbbenetes volt, hogy ezt a két dolgot nem tudtam kimondani tiszta szívből, hogy Isten jó, és azt, hogy Krisztus él bennem, hogy nagyon-nagyon összetörtem, és elkezdett a Szentlélek munkálkodni az én szívemben, és mint a tehát ilyen rétegeket szépen fejtegetett le rólam. Tehát, hogy olyan dolog ez, olyan csodálatos, hogy a Szentlélek elkezdi az értelmünket, a szívünket Jézus fényében mutatni. Mert addig észre sem vettem, hogy mi az, ami elválaszt, hogy milyen falat építettem, hogy milyen stabil falat tudtam építeni. Úgy, hogy vallottam, hogy Isten az Úr. És mégis felépült egy fal. Nagyon döbbenetes, de nagyon megújító élmény volt számomra. És csak annyit szeretnék még mondani, hogy igen, tehát tiszta kez, tiszta szív nélkül nincs tiszta kéz. Tiszta szív nélkül nem fogunk tudni hálát adni. Mondhatunk, csak koppadni fog a szó. Itt, és még saját magunk is halljuk, hogy koppan. Mert ha nincs tiszta szív, akkor nem találjuk Istent. És nem találjuk olyan nagynak. És nem tudunk olyan nagy hálát adni neki. Ha nincs tiszta szív, nincs tiszta kéz. Nincs igazi öröm, és nincs igazi hálaadás. És a reménységünk pedig nagyon gyorsan elillan. Annyit szeretnék csak befejezésként mondani, hogy nem tudom, hanyadjára mentem el erre a konferenciára most az őszi szünetben, és Isten még mindig szolgálni mentem, és még mindig megérintett, és még mindig belenyúlt, és még mindig rámutatott, és még mindig tisztított, és újított. Ne essünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy én ismerem Istent, és úgy nagyjából úgy is élek, ahogy a Biblia mondja. Nem ilyen általános dolgokra van szüksége Istennek, hogy ilyen általános igazságokat tudjunk és kimondjunk. Arra van szüksége, hogy a mi szívünknek az állapotát vegyük észre. Nem mondok többet, ennyit szerettem volna röviden elmondani, és arra hívni a testvéreket, hogy imádkozzunk most ezért közösen. Drága mennyei édesatyám, itt állunk most előtted, és szeretnénk neked nagy hálát adni. Urunk, de te látod a szívünk állapotát, és kérünk, hogy add a te szent lelkedet, hogy mi is meglássuk azt, hogy meglássuk a téglafalat, vagy csak azt az egy-két téglát, amiben mindig megbotlunk újra és újra, mert azt még úgy gondoljuk, hogy ezt még mi tudnánk használni valamire. Urunk, őszintén kitárjuk a szívünket, és jöjj a te lelkeddel, és világosítsd meg, hogy mi az, ami elválaszt te tőled, hogy mi az, amit le kell tennünk, amit te szeretnél elvenni, amit drága Úr Jézus, te szeretnél eltörölni, hogy ne legyen akadály, hiszen te adtad magad, hogy ezek az akadályok eltűnjenek, és hogy szabad járásunk legyen az Atyához. Segíts nekünk, hogy ez a szabad járás, ez valósággá legyen a szíveink számára, te hozzád. És tudjuk, Urunk, hogy ez egy nagyon nagy igazság, és hogy ez az igazság vérrel van pecsételve, és hogy ez mi ránk is vonatkozik. És ezért nagyon-nagyon köszönjük ezt neked, hogy nem hagysz ki, hogy mi is méltók vagyunk arra, hogy ez a szabad útra, erre a szabad útra ráléphessünk, és hozzád juthassunk. Köszönjük neked, Urunk! Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a kezünket, hogy úgy emeljük föl, hogy igazán szívből jöjjön a hálaadás, hogy szívből jöjjön a magasztalás. De taníts meg arra is, hogy föl tudjuk sorolni, hogy nevén tudjuk nevezni azt a sok-sok csodát, amit te tettél eddig az életünkben. Soroljuk föl, és vegyük észre, hogy mennyi mindenért tudjuk felemelni a te nevedet. Vagy amikor bajba vagyunk, és összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, és nem látunk ki, csak a bűnt, a káoszt, a rosszat látjuk, akkor legyünk képesek felemelni a te hatalmas nevedet. A te hatalmas nevedet, Jézus, aminek az ereje mindenek fölött való. Nincs olyan bűn, ami fölött a te neved nem győzött. Nincs olyan csükkedés, amit te nem vettél magadra, olyan fájdalom, olyan magány, olyan kilátástalan helyzet nincs, amiben neked nem volt részed, amit te nem vettél át ott a kereszten, mi tőlünk. Adj bizalmat a szívünkbe, adj bátorságot a szívünkbe, adj döntést a szívünkbe, amit meg tudunk tenni, amit meg lehet tenni, most tegyük meg, és ne halogassuk. Most van az a pillanat, amikor oda kell állnunk, el kell engednünk, le kell tennünk, hogy most tudjunk tiszta kezeket felemelni, és most tudjunk neked nagy hálát adni. Kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik most távol vannak, akik betegágyon fekszenek, akik gyötrelmek között vannak, kétségek között vannak, akár lelki betegségekben gyötrődnek, és nem tudnak ki törni belőle, hogy te ragyogj fel számukra. A te neved, Jézus, ragyogjon föl. És legyen megoldás, és legyen eloldása ezeknek a kötelékeknek az ő életükben. És kérünk, Urunk, a gyászolókért ugyanígy, hogy te légy az, aki az életüket beragyogja a jelenlétével, elvéve az ő fájdalmukat és magányukat. És kérünk, Urunk, hogyha most elmegyünk, jöjj velünk, és azt a hitet add a szívünkbe, a hitnek a pajzsát, add a kezünkbe, hogy te minden nap velünk vagy. Nem csak ma, hanem holnap is, és holnap után is. Hogy így induljunk el, te veled,
a hit pajzsával és a tiszta szívvel. Az Úr Jézusért kérünk, drága édesatyám, hallgass meg minket. Amen.
Nektek is együtt fennállva az Úr Jézus Krisztus tanult imádságot mondjuk el közösségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, és a 804. dicséret éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. Mind a három versét énekeljük el, hálát adok Uram az életért. Itt az első vers. Kívánok mindenkinek további áldott és szép vasárnapot és áldás békességet!